Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Egy gyorsan született kötet szerzője a mai vendégünk, Kustán Magyari Attila. Karcsú, de annál időszerűbb kötete jelent meg a Pólisz kiadó gondozásában. Az a címe, hogy Ébredők. Az alcíme a kötetednek az, hogy bevezető az összeesküvés elméletek világába. Összeesküvés elméletekkel kapcsolatban mindenkinek van élménye és véleménye. Milyen reménnyel vágtál bele ebbe a bevezetésbe?
Valószínűleg, hogy az összeesküvés elméletek azok olyanok, mint a foci, hogy ugye mindenki ért hozzá, meg a politikához is, és ráadásul minden, szóval nagyon sokan azt gondolják, hogy ettől függetlenek ők. Magyarán, hogy nem hisznek mondjuk összeesküvés elméletekben, és aztán úgy azért rendre kiderül, hogy szinte mind érintve vagyunk ilyen vagy olyan módon. Különösen akkor, hogyha azt figyelembe vesszük, hogy az összeesküvés elmélet az nem önmagában azt jelenti, hogy egy elmélet, ami téves, hanem azt jelenti, hogy egy elmélet, aminek a központi eleme az egy összeesküvés. És innentől pedig aztán bőven vannak példák arra, hogy miért hiszünk összeesküvés elméletekben. Tehát, hogyha csak arra gondolunk, hogy mondjuk a legfrissebb a Navalnyi ügy. Hát a Navalnyinak a megmérgezése az nyilvánvalóan egy összeesküvésnek volt az eredménye. Hiszen, hogyha nem esküdnek össze, akkor nem próbálják meg megmérgezni, meg nyilván az nem egy publikusan leírt terv volt, hogy mi akkor most meg fogjuk őt mérgezni. Tehát ilyen módon mindannyian elfogadunk összeesküvés elméleteket, függetlenül attól, hogy most vajon melyik igaz és hamis. Viszont azt hiszem, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy az összeesküvés elméletben hívők azok, hát hogy mondjam, nem tudom, hogy kezd rádiókompatibilisen mondani, de hát azért szellemileg alacsonyabb szinten állnak, mint azok, akik viszont nem dőlnek be ezeknek az összeesküvés elméleteknek. Úgyhogy azt gondoltam, hogy jó volna, hogyha megjelenne egy könyv ebben a témában, különösen azért, mert elég kevés könyv érhető el így magyarul. Az egyik az Krekó Péternek a Tömegparanoia című könyve, és hát igazából még úgy van szociológus, aki ezzel foglalkozik, meg otthon Hubesz László Attilának, aki a könyvemet is lektorálta, van közösen megjelentetett tanulmány kötete, de hogy így erdélyi magyaroknak szánt könyvről én semmiképp sem tudok.
Mitől lett ez erdélyi magyar összeesküvés elmélet kötet? És nem válaszoltál a kérdésre, hogy mit remélsz attól, hogy bevezeted az embereket valami olyasmibe, amit ismerni vélnek?
Azt remélem, hogy aki elolvassa, és hát fogalmam sincs, hogy hányan fogják, meg hogy ki mit ért meg belőle, de hogy igazából egy kicsit megértőbbek lesznek, mert végül is nem csak arról írtam, hogy az összeesküvés elméletek azok hogy működnek, vagy hogy kik azok, akik fogékonyabbak rájuk, hanem arról is, hogy általában a gondolkodásunk, a bizalmunk különböző intézményekkel, vagy bármilyen ilyen tudományos, vagy másféle autoritásokkal szemben az mennyire szubjektív tud lenni. Tehát, hogy itt többről van szó, mint hogy valaki buta vagy okos, hogy így leegyszerűsítsem, hanem itt arról is szó van, hogy mi mindannyian kell döntsünk arról, hogy hát például egy járványhelyzetben kinek higgyünk. És éppen ezért az egész egy kicsit kaotikussá válik, és azt remélem, hogy ezt azért, tehát hogy tulajdonképpen némi empátiát is tudok szülni azokkal szemben, akik lehet, hogy mondanak nagyon furcsa dolgokat egy, hát most nem, mostanában egy sörözőben nem, de hogy nem tudom, akkor a Zoomon keresztül, a Facebookon keresztül, nem hülyőzik le őket csuklóból, hanem hogyha elolvastunk egy ilyen könyvet, akkor némileg megértőbbek leszünk.
Empátiát mi iránt?
Hogyha valakiből netán önreflexiót vált ki a könyv, akkor gondolom, hogy nem csak önmagát vizsgálja felül, hanem azt is, hogy másokkal szemben hogyan, szóval, hogy hogyan reagál arra, hogyha valaki előáll egy összeesküvés elmélettel. Én azt látom, hogy a klasszikus megközelítés az, hogy hát aki mond egy ilyen összeesküvés elméletet, az biztosan hülye. És én azt mondom, hogy ez azért nem ilyen egyszerű képlet, mert egy csomó mindent egyikünk sem tud. És hát különösen tényleg itt most azt hiszem, hogy a járvány, ami végül is a könyvemnek az írásának a vége felé ütött be, ezért sem írok róla nagyon. Azt hiszem, hogy ez a járvány egy csomó mindent fel is borít, és a végére már tényleg nem nagyon tudjuk, hogy kinek higgyünk, és ez az, amit esetleg meg lehet tanulni a könyvből, hogy saját magunkról is, és azokról is, akiket mi ilyen furán, akikre ilyen furán nézünk, azokról is másképp gondolkodjunk.
De mi derül ki azokról, akiket furán nézünk? Tehát akik összeesküvés elméleteket terjesztenek és tartanak fenn, valami olyasmit, tehát hogy ne legyen partalan ez a beszélgetés, próbáljuk meg meghatározni. Tehát valami olyasmit, aminek a valóság tartalma nem bizonyítható, vagy egyenesen cáfolható. És ami mögött valamiféle szándékos károkozást, önérdek hajszolást feltételezünk.
Először is vannak mindenféle ilyen pszichológiai vizsgálatok, amelyek általában olyasmiket terítenek ki, hogy akkor valakinek az iskolázottsági szintje minél alacsonyabb, annál fogékonyabb ő az összeesküvés elméletekre. Vagy hát itt még behoztak ilyen intelligencia teszteket is, ami azért tudjuk, hogy problémás. Az intelligencia tesztek azok egy csomó mindent nem mérnek, vagy nem mérnek jól, vagy egyáltalán nem egy jó mutató, amivel igazán érdemes foglalkozni. Na de hogy vannak ezek a megközelítések, amik ezt próbálják valamilyen módon kideríteni, hogy az embernek a kognitív képességei azok összefüggnek-e azzal, hogy ő elhisz összeesküvés elméleteket. Csak hogy inkább az derül ki, hogy a társadalmi helyzeted az talán meghatározóbb ebben a kérdésben, és ez a túlpszichologizált megközelítés, ez sokszor félrevezet. Hát most csak gondoljunk arra, hogy a kisebbségi lét, vagy a periférián levő társadalmi rétegek, és itt például a szakirodalom beszél tehát az afroamerikaiakról, egyszerűen fogékonyabbá tesz összeesküvés elméletekre, és nem azért, mert valaki, hogyha erdélyi magyar vagy afroamerikai, akkor butább, mint a többségi társadalom, hanem egyszerűen azért, mert azért hát ez a vertikális viszony, ugye a hatalom és a társadalom között, ez őt jobban érinti. Tehát mondjuk egy erdélyi magyar az elő fogja érezni úgy, hogy a román hatalom az kifejezetten ellene dolgozik, mint egy román. És hogy ennek most mi a valóság tartalma, az egy másik kérdés, de itt most arról beszélünk, hogy érzi az ember. És hogyha ezt így érzi, akkor ebből az szokott következni, hogy bizonyos társadalmi folyamatok, amik lehetnek teljesen ártalmatlan társadalmi folyamatok is, azok őt jobban érintik. Jobban érintik, és hogy azok meg vannak szervezve ellene. Tehát, hogy itt tulajdonképpen nem egy ártalmatlan változásról van szó, hanem valamiről, amit ellene céloztak. Most azon túl, hogy nem akarom túl politizálni, de hogy mondjuk a korrupciós ügyekben, hogyha egy román politikust zárnak el, akkor annak hát van ez a szokásos menetrend, ugye, hogy hát ő biztos, hogy lopott, stb. Viszont, hogyha egy erdélyi magyar, tehát hogyha egy romániai magyar politikust mondjuk zárnak el, vagy perelnek be, stb., akkor viszont annak van ez a másik tálalása is, hogy hát ez biztosan, hogy egyfajta, nem tudom, revancs volt, vagy egyfajta ilyen nacionalista történettel is magyarázható. Tehát, hogy már ez a kisebbségi lét, és ezért is érinti az erdélyi magyarokat viszonylag jobban ez az egész összeesküvés elmélet, mint téma, ez a kisebbségi lét ilyen másféle narratíváknak is utat tud adni, és ezek tipikusan ilyen összeesküvés elméletekre épülő narratívák.
Elérkeztünk a kötetnek ahhoz a pontjához, amivel a leginkább tudok vitatkozni, mert azt látjuk az utóbbi években, hogy nem a kisebbségi közösségek az elsődleges, vagy a hátrányos helyzetben lévő csoportok az elsődleges közvetítői az összeesküvés elméleteknek, hanem hogy ezek az elméletek funkcióval bírnak, politikai funkcióval bírnak, és bizony az amerikai középosztálya összeesküvés elméletek legnagyobb terjesztője, közülük kerül ki, vagy a lecsúszó középosztály tagjai közül kerülnek ki a QAnon hívők, hogy a többségi román társadalom, ortodox hívők az igazán kitettek az ortodox egyház által is támogatott elméleteknek. Szóval, hogy nem ilyen egyszerű ez a képlet, hogy az alsóbb és képzetlenebb társadalmi csoportok feltétlenül azok, akik... Sőt, egyszer olvastam egy ilyen szociológiai felmérést, hogy Amerikában készítették a fekete közösség tagjai között. Semmi köze nem volt annak, hogy ki mennyire képzett ahhoz, hogy mennyire fogad el ilyen politikai mítoszokat, vagy ilyen politikai mítosszá formált összeesküvés elméleteket.
Persze, de hát én is azt mondom, hogy a képzettség, vagy az állítólagos intelligencia szint, az nem, tehát ott én sem látok összefüggést. Itt pont arról van szó, hogy a társadalmi helyzet, vagy annak a igazából az, ahol az ember elképzeli magát, az, ami inkább számít, és éppen azért, mert az összeesküvés elméletre való fogékonyság szerintem nem abban rejlik, hogy ki mennyire képzett, vagy milyen módszertani finomságokban tud ő gondolkodni, bár szerintem az is számít, hanem arról szól, hogy a bizalma az mennyire erős, és kikben van neki bizalma. És hogyha említed az amerikai fehér középosztályt, akkor igazából itt nem az a kérdés, hogy ők valójában hol tartanak. Mondjuk, hogyha így megnézünk, nem tudom, hát tudjuk azt egyébként, ugye, hogy a járvány jobban érintette a latinó meg a fekete közösségeket. Tudjuk azt, hogy mit tudom én, a rendőri atrocitások is jobban érintik őket, stb. Tehát nyilván egy fehér középosztálybelinek lenni azért, hát nem annyira rossz, mint egy csomó más mindennek lenni. Viszont az, hogy ők hogyan fogják fel a saját helyzetüket, vagy hogy merre mozdultak el mondjuk az elmúlt 10-20 évben a korábbi helyzetükhöz képest, az számít. Szóval, hogyha itt az ember szociológiát művel, akkor nem tud azzal, nem minden szociológiai megközelítésben az a kérdés, hogy mik a tények, hanem az a kérdés, hogy ők hogyan fogják fel azt, amit ők, szóval, hogy ők mit élnek meg. És azt hiszem, hogy itt pont ugye, hogy ez az amerikai középosztály is úgy érzi, hogy vesztésre áll, vagy hogy az életere szűkül, ugyanúgy mondjuk ezt érezheti veszélyeztetetnek magát a román ortodox is.
Hát és nyilván veszélyeztetetnek érzi magát a fekete amerikai közösség is, hogy
abszolút, persze,
a romániai persze. Romákról ne is beszéljünk. Tehát azért mondom, hogyha ezt
igen,
a
igen,
skálát
igen.
Nézzük, hogy ki mennyi, még mindig nem kapunk választ arra, hogy miért válik egy-egy csoport, egy-egy réteg kiszolgáltatottnak az összeesküvés elméleteknek, és miért válik terjesztőjévé valaki. Azt mondtad az előbb, volt egy elszólásod, hogy nem akarod politizálni a kérdést, de hát nagy dilemma a számomra, hogy ebben az ügyben ezt megengedheted-e magadnak. Mert azt láttuk, hogy mert a 2015-ös menekült válság idején, hogy a menekült kérdés összeesküvés elméletté való átfordítása az egy politikai stratégia volt, és élt vele erre szakosodott ugye, politikai osztály és hatalmak.
Persze, én nem úgy értettem, hanem hogy ez mindig egy kicsit félreérthető, mert az ember egy olyan pozícióból beszél, ahol egyik félnek sem akar igazat adni, akkor akármit mond, lesz egy réteg, amelyik azt mondja, hogy aha, szóval most már látom, hogy te hol állsz. Szóval ezt nagyon nehéz kikerülni. Azért mondtam ezt, mert hogyha én az ilyen DNA-s ügyekről mondok két mondatot, akkor mindig lesz két ember, aki teljesen másképp érti. Erre értettem, nyilván az egész összeesküvés elméletvilág az át van politizálva, a legmeredekebb összeesküvés elméletek a gyík emberekről, amelyek alakot váltanak, és itt vannak velünk nem tudom hány millió éve, azok is át vannak politizálva, épp úgy, mint a legártalmatlanabb ilyen, nem tudom, bármelyik másik közérthetőbb összeesküvés elmélet. Újra és újra rákérdezi, hogy miért lesznek fogékonyak társadalmi rétegek. Én csak azt tudom mondani, hogy nyilván sok tényező van, de számomra a legfontosabb ez a bizalmatlanság elvesztése. És ez szerintem jól látszik, és akkor hát muszáj politikai kérdésekről beszélni, jól látszik az oltásnál is, hogy ugye vannak azok, akik általánosan elutasítják a védőoltásokat, mert azt gondolják, hogy van egy ilyen homogén hatalom, amelyik mindenestől összeesküdött tulajdonképpen ellenünk, tehát Bill Gates-től, Vladimir Putyinon át, Orbán Viktorig és a pápáig mindenki ki akar minket írtani. Ezzel szemben vannak azok, akik azt gondolják, hogy nem összeesküvés elméleteket terjesztenek, de ugyanígy ilyen specializálódó oltástagadókká válnak, hogy hát akkor a kínai az biztos, hogy ők akarnak minket kiírtani, vagy hát az orosz, hiszen tudjuk, hogy Putyin mit akar csinálni Európával, tehát hogy biztos, hogy ő minket valamilyen módon, nem tudom, hát ritkítani akar. És persze, hát mondhatjuk azt, hogy de hát van alapja, hiszen tudjuk, hogy milyennek az oroszok, vagy tudjuk, hogy milyen Vladimir Putyinnak az a rendszer, amit ő ott a barátaival berendezett, de hogy végül is csak ott vagyunk, hogy van egy bizalmatlanság egy ilyen hatalmi struktúrában, ahol valakik vannak fölöttünk, egy ilyen többnyire azért átláthatatlan mechanizmusok léteznek, és ezeket mi megszemélyesítjük, és akkor azt mondjuk, hogy hát itt Soros György Ursula von der Leyennel összeesküdött, és Bill Gates-el. És ez a bizalmatlanság, ez nem arról szól, hogy mi hülyék vagyunk, mert egyikünk sem virológus, vagy nagyon kevesen azok, hanem arról szól, hogy nem tudjuk már, hogy kiben bízzunk. Végül is ki az, akiben bízhatunk. És persze van, aki azt mondja, hogy hát akkor én fogok bízni az Európai Unióban, de nem bízom Vladimir Putyinban. És van, aki azt fogja mondani, hogy én nem bízok senkiben, de végül is mindannyian kell válasszunk, hogy... És hát persze, kinek van akinek több információja, van akinek kevesebb, van, aki hát szofisztikáltabban tudja a létező információit kiszűrni és összerakni valamilyen világképé. Ez mind igaz, de végső soron mindannyian úgy, hogy nem vagyunk virológusok, el kell döntsük azt, hogy kiben bízunk és kiben nem.
Azt gondolom, hogy a bizalmatlanságok, a különböző helyzetben megnyilvánuló bizalmatlanságok valamilyen módon összefüggenek és erősítik egymást. Tehát egy olyan társadalomban, itt az Értsünk Szót adásában is folyik egy sorozat a világ különböző pontjain megélt világjárvány élményről, és akkor most gyorsan élek is az alkalommal, és Kustán Magyari Attilát megkérem, hogy egy másik beszélgetésben beszéljen arról, hogy hogyan éli meg Finnországban, mert ott tartózkodik a világjárványt. De térjünk vissza a frissen megjelent kötetethez, az Ébredőkhöz, amit a Pólisz kiadó adott ki. Szóval ebben a mi sorozatunkban azt láttuk, hogy azokban az országokban, ahol erősebb a közintézmények és a közszféra iránti bizalom, jobban szervezett a közszféra, ott nincs, vagy nagyon halvány a bizalmatlanság. Ahol nem működik jól az állam, ott nagyobb a bizalmatlanság, és nagyobb a káosz. Mondhatok két beszélgetést, amit vissza lehet keresni. Volt egy perui bejelentkezés, ahol hát teljesen szétesett a perui társadalom, és volt Dániából, illetve Norvégiából bejelentkező interjú alanyunk, akik arról számoltak be, hogy hát nem kellemes a világjárvány, de nem kezelhetetlen. Szóval, hogy ez a bizalmatlanság, amit te említesz, ez nem nő a parlagon, mint a fű, nem magától lesz, nem egy olyan tehetetlenségi erő, amit ne lehetne előre látni, kezelni, vagy éppen kihasználni. Tehát mitől lesz egy társadalomban olyan bizalmatlanság, ami oda vezet, hogy az emberek elkezdenek a kígyó emberekbe, vagy nem tudom, gyík emberekbe bízni, vagy azoktól rettegni?
Valószínűleg az, aki a gyíkemberekben hisz, az már, tehát hogy mondjam, most én mondok ilyen, de hát rajta már nem biztos, hogy ilyen módon lehet segíteni. De hát akkor hadd tegyem hozzá, lehet, hogy neki van igaza, ki tudja.
De azért tartom veszélyesnek ezt a dolgot, mert úgy érzem, hogy relativizálod ezt a dolgot, a
Én is
kérdést.
mindig úgy érzem, de hát ez egy ilyen, tudom, erről mindig vannak ilyen visszajelzések, hogy ez egy veszélyes dolog, de hát nem lehet valahogy úgy csinálni, hogy az ember nem akar normatív megállapításokat tenni, amikor, hát ha nem is szociológiát művel ilyen tudományos szinten, de valami hasonlót. Hát
Amikor
az összeesküvés elmélet kutatóknak egy része normatív munkákat publikál, vagyis hát van olyan könyv például, ami szintén magyarul jelent meg, egy amerikai fickónak a könyve, amelyik összeesküvés elméleteket cáfol. És ez egy nagyon vagány munka, ez egy újságíró pasas, elmondja, hogy akkor a Kennedy gyilkossággal, a 9-11-el, stb. Milyen állítások kerültek elő, és hogy ő akkor azokat megcáfolja. De van egy másik iskola, amelyik meg azt mondja, hogy engem nem érdekel a tartalma az összeesküvés elméletnek, engem az érdekel, hogy az emberek mit fogadnak el valóságnak, és hogy miért fogadják el ezt valóságnak. És innentől én a valóban relativizálok, de nem egy ilyen, nem tudom, ilyen aljas politikai okokból, hanem azért, mert nekem nem dolgom foglalkozni azzal, hogy az összeesküvés elmélet igaz, vagy ez a kedvenc példám, az a leszivárgás gazdaság, vagy hogy hívják, ez a trickle-down economy, ugye gazdagazdasági elmélet, hogyha a gazdagoknak elengedjük az adózást, akkor majd a hatalmas vagyonjuk le fog csorogni az alsóbb rétegekhez, és ez milyen jó lesz. És hát ez már 100 milliószor meg volt cáfolva, és még mindig van, aki hisz benne. Na most innentől én úgy érzem, nem kell ezzel foglalkozzak feltétlenül, hogy kinek van igaza és kinek
Jó,
nincs.
de akkor nem mondhatod azt, hogy lehet, hogy a gyíkember hívőnek van igaza, vagy az oltástagadóknak, hanem azt mondod, hogy a tények ezt mutatják, de mindenkinek megvan a joga arra, hogy a tényekkel szemben gondolkodjon.
Így igazad van, persze. Jó, ezt kibonthattam volna, hogy ikemberes az azért érdekes sztori, mert rengeteg könyv van, és van ez az új-zélandi fickó, akivel én is interjúztam párszor, ez a Dentith nevű fickó, és ő nagyon, ő azt mondja, hogy ő ült be előadására a csávónak, az sokszor ilyen 10 órás előadásokat tart, és nagyon koherens. Tehát, tehát úgy építi fel a sztorit, hogy valóban el tudja hitetni emberekkel, hogy nagyon hiteles az, amit mond. De most én nyilván személyesen is sem, ez az új-zélandi ismerősöm, nem hiszünk a gyíkember sztoriban, de ez nem azt jelenti, hogy egy csomó mindenkinek ez valóban nem hihető sztori. És hát azért te is tudod, hogy mennyi hazugság kering a körbe kereken a világon. Tehát, és hivatalos információk, és nem Orbán Viktorra gondolok, hanem hogy kezelték például az amerikai háborúkat a hivatalos médiában. Tehát ezek után tényleg kibe bízzál, és miért foglalkoz azzal, hogy kinek van igaza, és kinek nincs. Meg hogy ki veszélyesebb, a gyíkember hívő, vagy az, aki támogatja az iraki háborút.
Na hát ez a problémám ezzel a kötettel, mert megkerülsz egy nagy kérdést, hogy az összeesküvés elméletek terjesztése, ipari szintű felépítés, tudatos felépítése, tömegmédián, közösségi médián keresztül való terjesztése alapvetően hozzájárult a ma ismert illiberális demokráciák kiépüléséhez és fenntartásához.
Igen, ezzel tényleg nem foglalkozom sokat, vagy nem különösebben foglalkozom, mert ezzel mindenki más foglalkozik. És hát persze, hát igazából lehetett volna erről írni. Hát
akkor felejtsük el az illiberális demokráciákat. A politikai
nem.
felelősséggel, tehát azzal a funkcionalitással, ami nem csak a az illiberális demokráciákban, hanem az úgynevezett liberális demokráciákban is terheli, és hogy visszatérjünk az iraki háborúhoz, terheli a mindenkori hatalmat gyakorlókat, hogy aláássák a demokratikus intézményekben vetett bizalmat, és teret engednek kisebb-nagyobb mértékben, illiberális demokráciákban nagyobb, liberális demokráciákban kisebb mértékben az ilyen jellegű meggyőződéseknek.
Igen, de hát erről írok, tehát én is azt gondolom, hogy itt valaki valamit elszúrta ahhoz, hogy most ide jusson. Itt a liberális demokráciáknak az átláthatatlansága, meg az, hogy a 80-as évektől olyan szépen fejlődő neoliberalizmus tulajdonképpen egy csomó fontos kérdést kivon a politikából, és ugye egyszerűen egy ilyen technokrata kontextusban kezel, amihez nekünk többé semmi közünk nincs. Az azért mégiscsak elvezet oda, hogy az emberek elkezdenek úgy gondolni erre a liberális demokráciára, hogy ez nem egy olyan rendszer, amelyikben én beleszólhatok már bármibe is. És ebben csak van valami igazság, nem? Tehát, hogy, vagy akkor én maradjuk abban a szerepben, hogy nem foglalkozok ezzel. Úgy gondolom,
nem,
hogy...
Nem. Én úgy érzem, ezt a kötetet olvasva, hogy a politikai mechanizmust nem bontott ki. Tehát, hogy ezt az összeesküvés elméletekhez való viszonyt egy ilyen társadalmi pozíciókhoz kötöttségként, tehetetlenségi erőként láttatod, amivel kezdtük, az empátia kérdésével. Tehát igen, ez egy kicsit ilyen pszichológizáló megközelítés.
Az első részében igen, de aztán az utolsóban azért érintem azt a kérdést valamennyire, hogy itt valami el lett szúrva, és... Az mindig egy könnyű magyarázat, hogy a Facebook a hibás, vagy az orosz propaganda gépezet az, ami miatt a Brexit megtörtént, meg Trumpot megszavazták, de hát ez azért egy kicsit annál talán bonyolultabb. Vagy hogy legalábbis számomra fontosabb az, hogy a saját rendszereinkben milyen hibák vannak, mint az, hogy megint keressek egy külső szereplőt, akire mindent rányomok, hogy hát nyilván a Brexit az nem egyébként az Európai Uniónak, vagy a nem tudom minek a sara, hanem hát nyilvánvalóan, hogy az oroszoknak. Szóval ezt próbáltam valahogy megkerülni valamennyire, hogy ne megint arról írjak, amiről mindenki mindig ír, hogy hát igen, hát van ez a külső tényező, amelyik felelős mindenért, ami történt.
Igen, csak sajnos én úgy érzem, hogy az igazán káros, diszfunkcionális összeesküvés elméletek, azok kimaradtak ebből a kötetből. Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy a gyíkember hívők, vagy laposföld hívők, tehát erről nagyon könnyű beszélni, meg annyira egyértelmű, és annyira készen adja magát. De ahogy én látom az evolúcióját, és erről kérlek beszélj, hogy alakulnak mondjuk az elmúlt 30-40 évben az összeesküvés elméletek, hogy az igazán kontraproduktív, vagy politikailag nagyon jól használt összeesküvés elméletek nem ennyire explicitek, nem ennyire nyilvánvalóak, és nem közvetítenek ilyen nagy narratívákat. Amit bárhol a világban...
Például, szerinted a soros konteók azok explicitek, vagy nem?
Nem, annál is kisebb. Például a menekült kérdésben megjelenő összeesküvés elméletek, a kik ezek, miért jöttek ide, miért van mobiltelefonjuk, miért csak fiatal fiúk. Tehát az, hogy Soros György ellenünk hangol, az egy nagy narratíva. Például itt van a vakcina kérdés. Tehát most te említetted a COVID vakcinákkal szembeni bizalmatlanságot. De hát ennek egy sokkal hosszabb, régebbi története van. Eleve a biopolitikához való viszonyt, hogy van egy állam, aki minket... Ez egy nagyon jogos felvetés. hogy mennyire szólhat bele az állam, a hatalom azzal, ami velem, a testemmel történik. De amikor elkezd a himlő elleni oltás gyanakvássá válni, amikor emiatt jelenik meg a himlő járványszerűen újra Európába. Tehát, hogy akkor azt mondani például, visszatérve az előző álláspontodra, hogy hát ne legyünk normatívak. De legyünk normatívak, mert ez egy közbiztonsági kérdés. Ez nem a mi bölcsész autoritásunknak a kérdése. Vagy a TBC megjelenik újra tömegjárványként a TBC. És akkor még a COVID-járvány elején kering az a nyugat-európai értelmiségiek által osztott meggyőződés, hogy jaj, de jó, Kelet-Európában jó az átöltöttség, mert nem tudnak róla, hogy az elmúlt 30 évben nagyon sok embernél kimaradt a TBC-oltás. Mert nem voltak olyan társadalmi helyzetben, hogy beoltsák őket, vagy kirekesztették őket. Érted? Tehát, hogy ezek a mikro összeesküvés
emléltek. Uh-huh. Ja. Igen, én egyet értek veled, hogy ezek nagyon problémás kontextusok, és ezek sokkal veszélyesebbek, mint egy ilyen laposföldes történet. Mert az mondjuk az csak ahhoz járul hozzá, hogy emberek még kevésbé bíznak a kormányban, amiből, vagy a mindenkori hatalomban. Persze ebből is származhatnak újabb összeesküvés elméletek, amelyek aztán szintén veszélyesek lehetnek. De ez, amit említesz, ez fontos. Ez a normatív, nem normatív kérdés, ez nem tudom, tehát hogy ez nem arról szól, hogy nem akarok semmit mondani róla, hanem hogy amikor egy jelenséget akarsz elemezni, akkor nem biztos, hogy rögtön állást kell foglalni. Nyilván állást tudsz foglalni abban, hogy az oltás ellenesség, az káros. Ja, persze, hogy káros, nem ez a kérdés, hanem, vagy hogy a Kapitóliumnak a lerohanása az problematikus. Ja, persze, hogy az. Csak, hogyha valamit elemezni akarsz, akkor mégiscsak megbízhatóbbak az eredményeid, hogyha nem foglalkozol annyira a saját véleményeddel.
De ez nem vélemény, tehát Attila, ez nem vélemény, tehát hogy épp ez a, tehát térjünk vissza a bizalmi állapothoz. Azt kutatóként lehet kutatni, hogy hogyan falszifikálódnak bizonyos tények, vagy hogyan szorul háttérbe, vagy hogy egyáltalán miért nem ténykérdésként merül fel valami, ami tény. De azt az objektivitás látszatát keltve nem állíthatjuk, hogy nem foglalunk állást arról, hogy van-e gravitáció a Földön, vagy nincs, hogy a Föld gömbölyű, vagy nem. Érted?
Én nem arra vagyok kíváncsi, hogy ez a kellemetlen ember miket mond, hanem arra, hogy az emberek miért hisznek annak, amit mond. És ezek szerencsétlen emberek, hát tudjuk, hát ugye láttunk felméréseket, hogy a legkiszolgáltatottabbak a legnagyobb hívei neki. Tehát itt nem cinikus gazemberekről van szó, mint a bizonyos állítólagos kutatóintézetben, meg az úgynevezett sajtójukban, hanem ártatlan, szerencsétlen emberekről van szó. Tudod, ez az Eichmann per, ez a gonoszság banalitása, hogy igazából itt emberek valamiért elhisznek bizonyos dolgokat, ugyanúgy, ahogy más emberek meg más dolgokat hisznek el. Hát amikor otthon a liberális értelmiség arról beszél, hogy mi kelet-európaiak, ugye hát az a balkánság, hát mi már csak ilyenek vagyunk, bezzeg a szorgalmas hollandok. Hát ez is mekkora baromság, ugye, ezt van, aki tudja, és van, aki nem. Tehát itt mindenki mond baromságokat, persze van, amelyik nagyon veszélyes, van, amelyik kevésbé, ezt természetesen tisztában vagyok vele, de én azt akarom tudni, hogy miért gondolja valaki azt, amit gondol, és nem azon rágódni, hogy persze az ember ír egy cikket, akkor arról is beszélhet, hogy ezek mekkora barmok, de igazából, amikor egy ilyen elemzői pozíciót veszel fel, akkor lehet, hogy az is hatékony, hogyha te nem foglalkozol azzal, hogy nem tudom, véresre rágod a körmeidet, hogy hát ezek miért ekkora...
Nem arról van szó, hogy a mások baromságait méricskélni, hanem arról, hogy azt az átalakulást, ami végbe megy az információk mítosszá és összeesküvés elméletté való válásává. Notabene ez az összeesküvés elmélet kifejezés önmagában is azt hiszem problematikus, mert azt az illúziót kelti, hogy itt valami faktuális, valamilyen tudományos tézisről, jelenségről van szó, amit kvázi cáfolunk, vagy nem cáfolunk, de azokkal a készségekkel állunk neki, amelyeket bennünk a tudományos tényekkel és elméletekkel kapcsolatban kialakítottak.
Hát itt most azokkal vitatkozol, akik ezt a fogalmat valamikor megalkották, és azok, akik ugyanezt a fogalmat használják a szakirodalomban. Én erre nem tudom, mert látod, hogy Lakatos László, ez a magyarországi szociológus is arról beszél, hogy ez tulajdonképpen majdnem egy ilyen amatőr szociológia, vagy egy ilyen, ugye azt mondja, hogy a laikus szociológia csúcs teljesítményei közé tartoznak az összeesküvés elméletek. Tehát, hogy egy kicsit úgy közelíti meg ezeket, mint ilyen magyarázatok a társadalmi jelenségekről.
Mint mítoszok, igen.
Hát úgy is lehet, persze, és ő is mondja ezt, hogy ezek ilyen folklorisztikus dolgok, és szerintem ez is fontos bennük, hogy valóban, ugye mondhatnánk, hogy hát vannak ezek a strukturális magyarázatok, hogy hát így néz ki az Európai Unió, vannak ezek az intézmények, ezek így működnek, te szavazol, te ide nem szavazol, oda elküldik a miniszterelnököket, stb. Ezek ilyen holtunalmas magyarázatok, amik egyszerűen nem rezonálnak az emberekben, és az összeesküvés elméleteknek szerintem ez a másik titka, hogy ezek sztori. Ezek nagyon jó sztori arról, hogy itt nem egy bonyolult társadalmi folyamat miatt jönnek menekültek, hanem azért, mert van egy öreg zsidó, amelyik ide küldte őket, és megszervezte ezt az egészet. Ez nyilván butaság, hát tudom, de van, akinek ez egyszerűen hihető.
Még egy kérdésre térjünk vissza, mert hosszan tudnánk vitatkozni, és nagyon bízom benne, hogy sokan ébredeznek majd interjúnk hatására, és kezükbe veszik Kustán Magyari Attila Ébredők című kötetét, amit a Polis kiadó adott ki. Hogy mennyit változtak az elmúlt években, vagy évtizedekben, erre nem válaszolt, hogy rálátsz erre a kérdésre? Mondjuk, amikor a rendszerváltás után, te hozol erre példát amúgy a kötetbe, de most mondok egyet, Csíkszeredában elterjedt az a történet, hogy nem csak ott, de ez nagyon tipikus ilyen fantazmagória volt, hogy terroristák megmérgezték a csíkszeredai vízhálózatot. Ez volt a Ceausescu rendszer bukása utáni első nagy összeesküvés elmélet a térségben.
Hát azt hiszem, hogy a legnagyobb változás, ez is egy ilyen normatív megállapítás lesz, mert azt hiszem, hogy összeesküvés elméletekkel a politika az mindig is élt, de hogy talán legalábbis itt az utóbbi időben tényleg az egyik legnagyobb változás, hogy ipari mennyiségben gyártják hatalmi pozícióból az összeesküvés elméleteket. És itt van egy összefüggés, amit én itt mostanában kibontok, és remélhetőleg majd egyszer egy könyvformájában is megírok, hosszabban, meg jobban, mint ezt a könyvet, hogy itt a populizmus az egy fontos tényező, mert hát ugye a populista vezetők vagy pártok, azok úgy adják el magukat, mint akik ugye az egyszerű nép fiai. Viszont azért hát vannak, akik már 30 éve ott vannak a sűrűjében az elitnek, amelyik állítólag a gonosz ebben a történetben. És az összeesküvés elméletek azok is kicsit hasonlítanak erre a populista történetre, mert azok is azt mondják, hogy mi itt lent a nép valamilyen állítólagos hatalommal szemben kell megküzdjünk, mert az, amelyik összeesküdött ellenünk. És ahogy a populizmus az így nagyon sok helyen hatalomra került, ugye hát Lengyelország, Magyarország, a Egyesült Államok, India, Fülöp-szigetek, Brazília és így tovább, úgy saját maga termelte fentről ezeket az összeesküvés elméleteket. Ráadásul, ami például Magyarországon látszik jól, az az, hogy és kifejezetten a Soros Györggyel kapcsolatos és menekült kérdéssel kapcsolatos összeesküvés elméleteknél, hogy ez a legelején ez egy kicsi elmélet volt. Tehát Soros néha összekötötték egy ilyen, nem tudom, a tanárok tüntetésével, meg Bajnai Gordonnal, meg Gyurcsány Ferenccel, meg mit tudom én. Aztán ez elkezdett egy ilyen rendszer szintű összeesküvésé összeállni, és 2015 után lett különösen ugye hangsúlyos, mert akkor lett az, hogy hát jönnek itt a menekültek, és itt elfoglalják Európát. De ez egy hosszú folyamat volt, ez egy több éves folyamat, amíg lassan eljutottak oda, hogy akkor ennek nem csak ez a Soros György nevű illető a mozgatórugója, hanem az egész brüsszeli elitnek nevezett társaság tulajdonképpen benne van ebben a történetben, és ugye végül eljutottunk pár évvel ezért oda, hogy az egész ENSZ benne van ebben a történetben. Ez azért ez már egy globális méretű összeesküvés elmélet, amihez fogható tényleg így egy gyíkemberes példa, amit tudok még. Tehát az, amikor igazából minden más ilyen kisebb szereplő alá rendelődik egy hatalmas nagy összeesküvés elméletnek, és ami a világ szinte összes történését meghatározza, és minden, ami létezik, az alá rendelődik ebbe az összeesküvés elmélet.
Na hát így alakul ez az ív. Biztos mindenkinek van valamilyen tapasztalata, élménye és véleménye ezzel. Ezzel kezdtük ezt az interjút, hogy hasonlóan a focihoz, az összeesküvés elméletről is mindenki gondol valamit. Feltétlenül írják ezt meg nekünk, mert hanganyagunk hamarosan visszakereshető lesz a Marosvásárhelyi Rádió online archívumában, vagy akár a személyes szakmai Facebook oldalamra is. És ennél is fontosabb, hogy legyenek és olvassák el Kustán Magyari Attila Ébredők című kötetét, amit a Pólisz kiadó kiadott. Folytatjuk ezt a vitát a populizmusról is, másik kedvenc vita témánkról Attilával, és várunk vissza a finnországi helyzet jelentéseddel is ide a hullámhosszainkra. Jó, Attila, köszönöm szépen, hogy itt voltál. A hallgatóinknak nagyon köszönöm a figyelmét, tartalmas rádiózást és szép estét kíván Parászka Boróka, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Viszont hallásra!